Áldás békesség mindenkit szeretettel köszöntünk, hallgassuk meg igés köszöntőnket, 23. Zsoltárból szól ez hozzánk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Kegyelem békünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, énekeljük a 23. Zsoltárunkat, annak első verszakát, ebből szólt az igés köszöntünk is. 23. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom. Szóval dicsérjük tovább, ami Urunkat, Istenünket, énekeljük a 372. dicséretünket. A 372. dicséretünknek az első, harmadik és ötödik verszakait, az első így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk református bibliaolvasó kalauzunk által kijelölt zsoltárból, ez pedig a 23. zsoltár. A 23. zsoltárnak mind a 6 versét hallgassuk meg. Itt szól tehát hozzánk a zsoltárok könyve 23. részének első versétől Isten írott üzenete. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. A halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod, megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkbe fogadását. Csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk, a Jézus Krisztus által bizony megvalljuk neked, Urunk, hogy nagyon sokszor békétlenség van bennünk, és nem az a békesség, amiről itt ebben a zsoltárról is beszélsz. Oly sok minden a békétlenség, ami körülvesz is, bennünk is ott van, Urunk, és bizony ez hat is ránk. Sokszor a mi békétlenségünk belülről kifelé, és ezt érzi a mi környezetünk, és az a fajta békétlenség is, ami körbevesz bennünket, az pedig hat ránk is, belül is békétlenséget okoz. Urunk, valóban te légy az, aki lecsendesíted a mi szívünket. Valóban te légy az, Urunk, aki igazi békességet adsz a mi bensőbe, belső életünkbe, szívünkbe. És hogy ez a békesség, a veled való békesség, ami szétáradhat egész életünkben, egész lényünkben, nem csak lelki, egész testi valónkban, az kifelé is hasson, sugározzon, erőteret hozzon létre. És már, Urunk, így a külső békétlenség, mert az mindig van, az nem fog ránk hatni. A mi belső békességünket az nem teszi. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem tőlünk van, nem mi fejlesszük ki, nem mi szugeráljuk magunkat, hogy bennünk belső békesség, békesség legyen. Hanem, Urunk, te vagy az, aki megadod ezt az igazi, ezt az egész életen át tartó, valóban örökké való békességet. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy te így akarsz nekünk békességet adni, önmagaddal, önmagad által. Hiszen az a békesség, a te békességed, amely megbékéltet bennünket az élő Istennel. Az a békesség az elveszi a mi bűnünknek következményét, a büntetést, a kárhozatot, az örökre szólót. És ez a békesség így szétáradhat egész életünkben, minden dolgunkban. Még hogyha oly sok békétlen dolog is van, ami környezetünkben körülöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a békességet akarod nekünk adni. És, Urunk, hadd kérjünk, valóban szólj ma is hozzánk igéd által, és hogy az legyen igazán az ige, amit mi megértünk, ami személyesen nekünk hozzánk szól. Urunk, áld meg így a te igédet, hogy az valóban legyen személyessé mindannyiunk számára. És ott szólítod meg a mi életünket, ahol valóban szükség van rá. Azokra a kérdéseinkre adsz választ, ami most foglalkoztat bennünket. És hogy így lesz majd igazán személyessé az üzenet. Kérünk, Urunk, légy velünk, szent lelkeddel, áld meg igédet, üzenetedet szívünkben, életünkben. Jézus Krisztus, a te nevedben. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ige hirdetése készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 372. dicséretünknek a 7. versszakát. 372. dicséretünknek a 7. versszaka. Így kezdődik. Dicsértessél, felséges Atya, Úristen, légyen állott a te neved, Fiam, Úristen. Hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai napi úrnapi kérdéseit, arra adott válaszait is hallgassuk.
Miért nevezik Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert ő szabadít meg bűneinktől, és mert üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy máshol keresik? Nem. Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézusra, valójában megtagadják őt. Mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt hittel, igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek írott üzenetét, ugyanint azt szól hozzánk a János szerinti evangéliumból, a János szerinti evangélium 14. fejezetéből, a 14. fejezet 25. versétől, a fejezet végéig, a 31. versig tartó szakaszból, református bibliolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Itt szólt át hozzánk a János szerinti evangélium 14. fejezete, 25. versétől Isten írott üzenettel. Jézus Krisztus szavai ezek. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket minden mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok, ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nála. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Ámen. Kedves testvérek, végére értünk egy hosszú fejezetnek a János szerinti evangéliumban. Jézus Krisztus búcsú beszédeinek a kezdete ez. És azért is különleges mindez számunkra, mert maga csak a szeretett tanítvány, a legfiatalabb János írja le mindezeket, És mindez pedig úgy, hogy részese ezeknek az eseményeknek, tehát fül és szemtanúja mindezeknek. És itt Jézus Krisztus elkezd búcsúzni az ő tanítványaitól. De szeretne valamit rájuk hadni, és ezt újra és újra elmondja. Talán a legfontosabb dolog ebben a mai ige szakaszban ez, és az is hangsúlyozzuk ki mindezeket, hogy Jézus az ő békességét szeretné nekünk, és természetesen ott először ennek a 12-nek az apostoloknak is adni. És ki is hangsúlyozza, hogy van egyfajta békesség, ami a világnak a békessége. Ebben az értelemben a világ azt jelenti, ami Istent nem ismeri, ami az Istentől távol áll. És a világ fejedelmére is utal ezzel Jézus Krisztus maga. De az a békesség, amit a világ adhat, az egészen másféle békesség, nem is maradandó békesség, hanem múló békesség, attól a békességtől, amit maga az Úr Jézus tud nekünk adni. Fel is villantja mindezeket, hogy mit is jelent. Tehát egyrészt ez a békesség, amit a világ adna, az egyrészt olyan, ami nem maradandó. És maga Jézus azt is elmondja, hogy az a békesség, amit ő adhat, az egészen más ettől. Az első dolog negatív értelemben azt mondja, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát egészen más Jézusnak a békessége. Itt is jelent a világnak a békessége. Egyfajta hamis békesség. Sok esetben talán mi is szoktuk még így egymást nyugtatni, vagy halljuk ezt a világból, amikor valóban nincs semmi reménység, akkor is biztatjuk az illetőt, de hát reménykedjen. És tulajdonképpen ezzel a hazugságban hagyjuk őt. Nem mondjuk el azt a fajta békességet, ami lehet, hogy az adott pillanatban még békétlenséget hozza neki, de aztán majd lesz ennek gyümölcse, a Jézusi igazi békességnek a gyümölcse, ami talán fájna az adott pillanatban. Hagy említsük föl akár egészen szomorú eseteket. Amikor azt látjuk, hogy valakinek már valóban nincs lehetősége a felgyógyulásra, a világ általában úgy szokta vigasztalni őt, és az hamis vigasztalás, hogy majd reménykedjen, majd csak felgyógyul, vagy biztosan lesz felgyógyulása. Pedig az igazi békességet azt hozná meg számára egy ilyen beteg embernek a nyugtalansága is, hogy elmondanánk Jézusnak az igazi békességét. És bizony ez abban benne van, hogy lehet, hogy már reménytelen a földi életében a felgyógyulás, valóban közel van a földi életből az elmenetel, de Jézus mégis azt a békességet hozná neki, ami nem csak e világra szóló, nem csak e földi életre szóló békesség, hanem örökké való békesség. És az illető így azzal a békességgel tudna elmenni, valóban megbékélni az élő Istennel a szívében, ami számára valóban a békességet hozná. Kedves testvérek, milyen békességet tud adni nekünk a világ? Hát ilyen hamis békességet. Talán csak így mondanánk, hogy megnyugvást egy időre. Talán csak valamelyest kimozdulást abból, amiben vagyunk, de számunkra nem hoz végső megoldást. Talán még jobban visszatér a békétlenség és az azzal együtt járó félelem. Talán még mélyebbre sűjeszti az illetőt. És hát milyen békességet ad mégis a világ, vagy miről beszél? Talán így fogalmaznék egyfajta békés időknek a nyugalmáról. Békés családi otthonról, meleg családi tűzhelyről, gyermekektől hangos kacagással megtelt otthonról, ahol távol van a betegség, nincs semmi békétlenítő körülmény. És mi történik nagyon sokszor? Ezt a fajta világi békességet nagyon gyorsan felborítja valami. És hagyd mondjam, hagyd tegyem azt is gyorsan hozzá, akik ilyen világi békességben bíznak, azoknak sokszor tele van a szívük mégis félelemmel, hogy ez mikor borulhat fel. Valahogy úgy tudnám ezt ábrázolni, hogy ott van egyfajta gát a szívünkbe, ennek a hamis békességnek a gátja, amit bármit könnyen felszakíthat a mégiscsak rossz körülmények, a világ szerinti, így mondom, hogy békétlenséghez tartozó körülmények, akár betegség, vagy akár egy haláleset a családban. Sorolhatnám mindezeket a békétlenítő körülményeket, akár munkahely elvesztése, rossz anyagi körülmények közé való jutás. Tehát az a hamis békesség, amiben a világ bízik, az bármikor felborulhat, megborulhat. És valóban így van, hogy nagyon sokaknak a szívében ott van a félelem, hogyha meg is van ez a hamis biztonság, békesség érzetük, az bármikor, így mondom, pont az ellenére, pont az ellentetjére változhat. Mit is mond Jézus Krisztus, ő milyen békességet akar nekünk adni? Így olvastuk itt ebben a szöveg részünkben, az ige részünkben, nem úgy adja, ahogyan a világ adja azt a békességet. Azt mondja Jézus, meg is erősíti, az én békességemet adom nektek. Miről is van szó? Hát valami egészen másféle békességről. Nem ilyen hamis illúziók közt lévő békességről, amiről a világ beszél, vagy ahogyan a világ szeretné megoldani a békességet. Azt mondja Jézus, az én békességemet adom nektek. Nem úgy, ahogy a világ. De azt is jelenti, hogy valami egészen másféle békesség az övé. Egy kicsit idézzük fel azt a helyzetet is, amiben megszólal ez az ige szakasz. Bár az elején utaltunk rá, hogy Jézus búcsú beszédeinek a kezdete ez, itt a János szerinti evangélium 14. fejezetében. Szinte úgy, ahogy, hogy mondjam, körülülik a tanítványok Jézust, elmondja az ő végrendeletét. Ezt a szót kevésbé szoktuk használni, hogy testamentum, de az, amit majd ott Jézus cselekszik, az tulajdonképpen ez. Inkább itt szoktuk emlegetni, új szövetséget hoz, új szövetség készül. Az ő vér által pecsételi meg ezt a szövetséget, amit Isten köt a világgal. Régiek még használták gyakrabban ezt a kifejezést, hogy új testamentum. És ez eredetiben igazán végrendeletet jelent. Igen, itt Jézus Krisztus az ő végrendeletét mondja el az övéinek. Először a 12-nek, aztán majd ez a 12 továbbadja a környezetükben élőknek, és kihat ez majd az egész világra, ahogyan ma is tapasztaljuk. Jézus tehát valami egészen másféle békességet akar adni, mint amit a világ adhat. És ennek a békességnek az alapja tulajdonképpen az ő végrendelete. És ahogy ezt a végrendeletet végrehajtja saját magán. Mert milyen is ez a békesség, Jézusnak a békessége? Valami egészen más, mint a világ szerinti. Ez a békesség, ez valóban szétárad az emberben. Az egész belsőjét, szívét a Biblia nyelvén, így mondom, hogy megragadja. Teljességgel elárasztja azt. Hiszen ez a békesség alapvetően megbékélés az Istennel. Talán így is mondhatnánk, kiengesztelődés Jézus Krisztus vére kereszt halála által. Az az ősi ellentét, amit magunkra hoztuk, engedetlenségünk miatt, az ember engedetlensége miatt, és ami fennáll egészen addig, amíg Krisztusban ez a békességet nem kapjuk meg személyesen, addig békétlenség uralkodik a szívünkben. De amikor Krisztus kereszt halála árán révén, miénk lesz ez a békesség? És ez ma is lehetséges. Hitáltal fogadjuk ezt el. Úgy szétárad a bensőben a teljes békesség. Hagy olvasok fel egy ige verset második korintusi levelünkben, az 5. fejezetben olvassuk mindezt, a 19. versben a következőképpen hangzik ez, második korintusi levél, 5. fejezet, 19. vers. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igényét. Ez az igevers azt is elmondja, hogy igen, Krisztusban lévőknek, az övéinek, ez is felelőssége, ez is megbízatása. Ez is nagy feladata, ha úgy tetszik, missziói feladata, hogy elmondják ezt, és ők vigyék a megbékéltetés igényét szerte ma is a világban. Kedves testvérek, tehát milyen békességet ad a mi Urunk? Olyat, amit ő szerzett meg. Olyat, aminek most itt az evangéliumban, ha sorrendben olvassuk mindezeket, akkor most fog kibontakozni. Most lesz teljesség. Meg lesz majd a biztos alapja, Krisztus kereszthalála révén, hogy ez a békesség az valóban teljességgel a miénk legyen. Talán sokan most azt mondanák, hogy egyszerűen úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez egy belső békesség. Nem csupán ilyen értelemben van erről szó. Természetesen bentről indul, a szívből indul. De nem csupán belső, hanem kisugárzása van. Ha úgy tetszik, erőtere van a külvilág felé is. És ez a békesség, ez nem csupán lelki, hanem testi is, nem csupán a világra szóló, hanem az örök életre szóló, és, hogy mondjam így, annak kisugárzása is van a külső emberek felé, tehát érezhető, erőtere van. Valahogy úgy történik mindez, ahogy mikor olvassuk, Jézus lecsendesítette a tengert, ott a viharos tengeren és a szelet, egyszerűen parancsolt a természet erőinek, és azok megnyugodtak. Hogy mondjam így, békesség lett körülöttük. Mindazok körül, akik a csónakban voltak, ott a tanítványok, és ilyen békességre jutottak. Valahogy talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy Jézusnak az a békessége, persze az ő hatalma által kiáradtott a természeti világra is. És így a természet erői, a békétlen természeti erők, azok engedtek neki, gátat szabott ezeknek. Így is csodálkoznak rá a történet szerint az ott lévő tanítványok a csónakban, hogy ki ez, még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves testvérek, az a nagy kérdés, hogy bennünk megvan-e ez a békesség. Vagy csak azt a fajta hamis békességet ismerjük, amit a világ mond el számunkra. Ahogy azt tovább is szoktuk adni nemzedékről nemzedékre. Vagy pedig már ismerjük azt a békességet, amit Jézus Krisztus hozott el nekünk. A szívnek a teljes békességét. És ahogy mondtuk, ennek nem csak belső lelki békessége van, hanem kiárad az egész testünkre, egész életünkre nézve is. És nem csak földi életre van békességünk, hanem az örök életre van így békességünk. Hagy utaljak arra, ami a felolvasott ige szakasznak a vége felé olvasunk. A következő, a 30. versben olvastuk el. Bár felettem nincs hatalma, mondja Jézus, hagy olvassam el egészében ezt az ige verset, a 30-at, bár nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a szívünkben a világ fejedelme, a sátán nagyon könnyen megtalálja azokat a pontokat, ahol békétlenséget tudna nekünk okozni. De ha Jézus Krisztus már uralja a mi egész szívünket, akkor így mondom, hogy nincsen ott része a sátánnak. Egyszerűen nem tud hozzáférni a mi szívünk. Teljességgel Krisztusé az a szív. Így nincs, amiben bele kapaszkodna a világfejedelme, hiszen Jézusé az teljes egészében. Kedves testvérek, kiről is beszél itt az Úr Jézus? Az ő erejéről, az ő hatalmáról, arról, hogy nem sokára mindez be is teljesedik, végbe megy a világ feletti ítélet, a világ fejedelme feletti ítélet, és majd ő el is megy, hiszen ebben az ige szakaszban is elmondja ezt nekünk. De mégsem hagy bennünket árvákul. Ezt pedig az előző versekben olvashattuk ebben a fejezetben. Nem hagy bennünket árván.
Miről is beszél? Hiszen itt a mai szakasz elején is elmondta, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Azaz Jézus testi valójában valóban elmegy közülük, de valami egészen más formában, és nem csak mellénk állva, nem csak köztünk élve, hanem az övéiben benne élve. Itt, ebben a fejezetben is olvassuk nem sokkal elő, a 17. versben, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Ti azonban ismeritek őt, és itt Jézus az övéihez szól, a Krisztusban lévőkhez. Azaz a Szentlélek Isten, így mondom, hatalmába veszi a mi egész életünket. Szétárad bennünk. Szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által. Ahogyan olvassuk ezt a római levél 5. fejezet 5. versében. Erről beszél Jézus. A tanítványok sem értik még igazán, hogy mi is lehet mindez. Ő elmegy, de mégsem hagy bennünket egyedül, árván, hanem majd eljön szent lelkével. Pártfogónak nevezi itt az ige János evangéliuma. Oly sok mindent jelent ez. Ő a segítő. Ezt is jelenti. Ő az, aki mellénk áll és bátorít. Ezt is jelenti. Ő a vigasztaló. Ezt is jelenti. És ennek az igei alapja, ennek a főnévnek az pedig azt jelenti, hogy valakit segítségül hívni, magunk mellé állítani, valami nagy feladat elvégzésekor. Hogy legyen bátorítású, legyen segítő. Oly sok mindent jelent maga a Szentlélek, ahogy megnevezi maga Jézus Krisztus, a paraklétosz. Ezt ígéri nekünk Jézus. Valóban nem hagyott, nem hagy bennünket árván. Hiszen tapasztaljuk is napról napra mindenki, aki Krisztusban van. Mit is jelent, hogy ő erősít? Mit is jelent, hogy ő bátorít? Mit is jelent, hogy ő vigasztal? Mit is ígér itt Jézus Krisztus? Hogyan is fog segíteni nekünk a pártfogó? Hogyan is fog mellénk állni? Hogyan is fog, ha kell, vigasztalni? Azt olvastuk, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Nem csak emlékezetbe való idézésről van szó, hanem így mondom, hogy az élete tanítja meg nekünk mindezt. Segít eszünkbe juttatni Jézus szavait, de úgy is, hogy ez élő valóságként lesz a miénk. Hogy ez szétáradhat az életünkben. És az, amiről itt Jézus beszél, hogy ő békességet hagy nekünk, az ő békességét adja nekünk, és nem úgy, ahogy a világ adja, erre is szüntelenül emlékeztet bennünket a Szentlélek. Miért is van erre szükség? Azért, mert olyan könnyen megfeledkezhetnénk róla. Olyan könnyen elhitetné velünk a világ fejedelme, hogy mégiscsak ő az Úr, akár a mi életünkben is. Mert olyan könnyen találhatna mégiscsak békétlensége, okot a mi szívünk. És a Szentlélek megtanít arra, hogy nem, mert Jézus békessége már miénk. Hogy is olvastuk a 2. Korintusi levél 5. fejezet 19. versébe? Azért lehet mindez, mert Isten így megbékéltette a világot Jézus Krisztus által. Hogy mondjam így, végbe ment az ítélet az ő egyszülött fián. A testamentum, a végrendelet beteljesedett. És annak pedig következménye van azokra, akik örökösök, ránk nézve, a Krisztusban lévőkre. Kedves testvérek, haladunk húsvét ünnepe felé itt a nagybőti időszakban, és hagyd mondjam azt, hogy ez a következő dolog, amire most meg akar bennünket tanítani, vagy újra emlékeztetni bennünket, ami Urunk. Megvan ez a békesség bennünk. Bár oly sok minden békétlenség van körülöttünk, és sajnos könnyen be is szivároghatna a szívünkbe. Vagy pedig a Krisztus békesség az már szétárad bennünk, és ez erőt ad a mindennapokban. Felül emelkedést így a viharokon.
Mert ez a békesség uralja már a mi életünket. Isten adja meg, hogy valóban tapasztaljuk is napról napra, erősödjük meg ebben, és hogy Isten lelke valóban adjuk, hogy emlékeztessen mindenre. Jézus Krisztus békességet adott nekünk. Az ő békességét adja nekünk. Így legyen. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Először csendes percben, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked, hogy minden szabad, igaz, amit elmondtál nekünk, és oly gyakran tapasztaltuk már ennek valóságát is. Adorunk, hogy ez a megtapasztalás ez minél többünkre legyen érvényes. Még ha békétlenség is van körülöttünk, és békétlenségre okot adó dolgok történnek is velünk, akkor is a te békességed uralja a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindez lehetséges. És köszönjük, hogy ez a békesség ez kiáradhat ránk másokra is. Hiszen békességünk alapja az, hogy nekünk már megbocsátottak bűneink Jézus Krisztus által, hogy végbe ment az ítélete világfejedelme fölött, hogy már többé neki nincs hatalma, legyőzte őt Jézus Krisztus. Adorunk, hogy ezzel a biztos tudattal éljük a mindennapjainkat. Így meneküljünk mindig oda hozzád, így tudjunk beléd kapaszkodni, és így kérjük teljességgel a te békességedet. Urunk, hadd kérjünk valóban-e világért, amely oly békétlen, és amely hamis dolgokban kapaszkodik, amikor békességet keres. Urunk, add, hogy a te igéd áradjon szét, és add, hogy minél többen megtapasztalják ennek valóságát. Urunk, hadd kérjünk, hadd könyörögjünk azokért is, akik harcolnak most a betegséggel, betegágyat mellett állnak meg is, gyógyítanak. Adj nekik erőt a mindennapokban, Urunk, orvosoknak, nővérünknek, nővéreknek. És hadd kérjünk a betegekért is, Urunk, add, hogy hozzád kiáltsanak, hogy a te igazi békességedet keressék. És Urunk, könyörgünk gyülekezetünkért, könyörgünk különösképpen időseinkért, betegeinkért. Adunk, hogy hozzád forduljanak. És nekünk pedig adj bölcsességet, adj olyan igazi szeretetet, amikor meg is tudjuk mutatni, ki is tudjuk fejezni, el is tudjuk mondani, vagy éppen tenni tudunk azért, hogy megmutassuk, szeretjük őket, nem feledkeztünk el róluk. Urunk, hadd kérjünk áldást hétközi alkalmainkra, ezekre az internetes találkozási felületekre, bibliaórákra, férfiak, női bibliaórákra, ifjúsági bibliaórára. Urunk, tárd meg a beszélgetéseket, tárd meg az ott elhangzó igéket, tárd meg a bátorító szavakat, a bizonságtételeket. És Urunk, attól, hogy tudjunk növekedni igében, úgyis, hogy most így vasárnaponként Isten tiszteleten újra nem találkozhatunk személyesen, de épülünk a te igédből, mert olvassuk, mert tanulmányozzuk, mert elrejtjük a szívünkbe ezeket az igéket, és azok formálnak bennünket. Urunk, hadd kérjünk következő hetünkért is, áld meg ünnepünket, áld meg majd a mindennapi munkánkat. Te adj erőt, te adj bölcsességet. És kérünk, Urunk, családjainkért, legközelebb állókért, gyermekeinkért, élő idős szülőkért, vagy a nagy családtagjaiért. Urunk, a te békességedet tudjuk eléjük érni. Add meg nekünk ezt mindennapokban. Jézus Krisztus a te nevedben kér. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejező énekünk a 735. dicséretünk első és második verszaka. Szent élet Isten jő szívünkbe, igen óhajtunk, majd elénekeljük a himnuszt, és végül pedig veszünk az Úr áldását. Istennek szeretete Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, viszont.